nem csak azért nem tudjuk, mert nem járt ott senki, hanem mert egyáltalán a földrajzi mérések még valahogy nem fejlettek ki annyira. Tehát annyi térkép, annyi magasságot adnak ennek a hegycsúcsnak. Ez a hegycsúcs a butáni kínai határon, vagy butáni tibeti határon található, és szerencsére a mai napig ezt a tibetiek és a kínaiak is tiszteletben tartották, hogy erre a hegyre nem szabad fölmászni. Egyetlen egyszer ment egy japán túracsoport, vagy egy hegymászócsoport a hegynek egy távolabbi részére a tibeti oldalon. Azt írták a lejegyzéseikben, hogy ezt a hegyet megmászhatónak tekintik az ő oldalukról, de nem mentek fel a csúcsra, tiszteletben tartották ezt a butáni szokást és törvényt.
Azért nem lehet fölmenni, mert ott laknak az istenek, ezt jól olvastam.
Igen, tehát a vallásnak nagyon fontos szerepe van Butánban.
A buddhizmus természetesen.
A buddhizmusnak, igen, tehát a buddhizmus államvallás, ami a Földön egy vagy két országban van így, és nagyon sokáig a butáni területet egy vallásos uralkodó és egy polgári uralkodó közösen irányították. A butáni zászló is azért narancssárga, meg citromsárga, mert ezt a két hatalmat együttesen jelképezi. Ma már azért a hivatalokban sokkal fontosabb szerepe van a kormánynak és a királynak, de a vallási vezetőt is nagyon tisztelik és várják, amikor egyes területeken átvándorol.
Most jön egy pici szünet, aztán folytatjuk a beszélgetést Hetényi Györggyel, geofizikussal, földrengés kutatóval, Svájcban élő tudóssal.
Szerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről és a világ dolgairól.
Ez továbbra is a Dobbszerda, én Váradi Júlia vagyok, és a vendégem Hetényi György, geofizikus, a Himalájából érkezett nem olyan rég, geofizikusként a földrengéseket kutatja. Miért és Svájcban?
Nem közvetlen Svájcba indultam. Az egyetemi tanulmányaim során volt egy ösztöndíj lehetőség, amivel Párizsba költöztem egy 4 éves időszakra. Ez az időszak aztán kitolódott majdnem 7 évre. Itt váltam igazából kutatóvá. A kutatói pálya elején az ember több helyre költözik, több egyetemen dolgozik. Ennek a vándorlásnak a során kerültem Svájcba, ahol immáron 8 éve élek.
Most Lausanne-ban. Az ottani egyetemen, vagy
igen,
egy kutatóintézetben?
Az első 7 évben Zürichben laktam, és dolgoztam, és mindegy másfél éve költöztem Lausanne-ba.
Svájcot megelőzően Franciaországban tanult. Hogy volt ez? Amikor a maga egyetemi tanulmányai éppen már kilátásban voltak, akkor még nem volt annyira természetes. A 30-as évei végén van, ugye? Jól számolom.
Igen.
Ma már ez nagyon gyakori, de akkor még ez nem volt ennyire egyértelmű, hogy az ember sipírce elmegy Budapestről, és megkeresi a legjobb helyet a világon, ahol tanulhat.
Én nem érzem, hogy annyira sipírc lett volna, bár utólag visszatekintve tényleg így tűnhet. Én az ELTE-n kezdtem a tanulmányaimat, geofizikus szakon, és egy elég jó alapképzésben volt részem, matematika, fizika, és aztán geofizika. A 3. év közben láttam egy ösztöndíj lehetőséget, ami megtetszett. Megpályáztam, és 2 fordulós felvételi alapján fölvettek. Franciaországba, az École Normale Supérieure, ahol először befejeztem az egyetemet, és utána pedig egy doktori munkát fejeztem be. Az elején úgy tűnt, hogy ez a 4 éves időszak egy jó alkalom lesz arra, hogy utána Magyarország friss EU tagként és kutatásba új pénzeket fektetve hazajöjjek és itthon kutassak. Hát utólag is összetekintem már mosolygok ezen a elgondoláson.
Naív volt, vagy akkor még egyáltalán nem látszott, hogy itt mivé fog alakulni például ez a terület?
Azt hiszem, hogy fele-fele. Tehát nyilván Magyarország fektethetett volna több erőfeszítést és anyagi forrást a kutatásra, és nyilván naivabb is voltam, mint amilyen ma vagyok, mert friss egyetemistaként, vagy kezdő egyetemistaként még nem volt ennyi rálátásom arra, hogy
amikor honnan is tudhatta volna természetesen. Na jó, de hát aztán bejött Svájc. Nem Franciaországban maradt, ott nem volt további lehetőség?
Lett volna lehetőség, azt gondoltam, és ebben talán egy picit már érettebb volt a helyzet, hogy az ember akkor tanul újat, hogyha nem feltétlen a szellemi atyai és nagyatyai között fejlődik tovább, tehát más országban, más kutatóhelyen lehet újakat, új technikákat, új ötleteket eltanulni. Így kerültem először Angliába 1 évre, és utána pedig Svájcba, ahol különböző alintézményekben dolgoztam, és ez eléggé bejött, tehát tanultam én sokféle dolgot, közettant, számítógépes modellezést, mind a geofizikához csatlakozva. És aztán volt szerencsém pályázni és szintén elnyerni egy olyan kutatási projektre pénzt, amivel a Himalájában tudtunk többféle kutatást véghez vinni. A Himalájával foglalkoztam már a doktori munkám alatt is, de itt ebben a két projektben én vezethettem a kutatást, én szerveztem meg a terepi méréseket, koordináltam, hogy ki, mikor, mit fog csinálni, hogy kerülnek a műszerek oda. Tehát az egész menetrend és logisztika és az én asztalamon kötött ki, ami igazából egy szép feladat volt.
Az előbb beszéltünk arról, hogy ez egy szent hegy. Butára az jellemző, ezt lehet tudni, hogy mindig fiatalok a királyok. Hogy öröklődik a királyi pozíciód, meghal a papa és a fia lesz a király, vagy van valami más öröklési mód is?
Az öröklési mód majdnem ugyanez. Tehát apáról fiára száll az uralkodás joga. 1905-ig Bután nem volt egy egységes terület. Különböző népcsoportok, ez a sok nyelv, amiről beszéltünk, ezek élték a saját világukat különböző helyi uralkodók vagy fejedelmek alatt.
Mindig ilyen alacsony volt a létszám, vagy még
igen,
alacsonyabb?
Sose éltek többen, mint pár tíz vagy pár százezer ember. Viszont, hogyha arról volt szó, hogy valaki külsős hatalom szeretne erre a területre lépni, leginkább az angolok, akkor ezek a területek összefogtak, és kipucolták, vagy kipaterolták az ellenséget. Tehát Bután olyan terület, aminek a határa nincsen pontosan behatárolva, főleg Tibet felől, de soha idegen hivatalosan nem gyakoroltott hatalmat. Nagyon erős ma az indiai befolyás, de Bután 1905 óta egy független királyság. Azóta 5 király volt, akiknél apáról fiúra szállt a hatalom.
De valahogy mindig fiatalok voltak, és hamar meghaltak.
Fiatalok, az utolsó 3, tehát a 3., a 4. és az 5. király volt fiatal, mert a 3. és 4. király nem túl idősen, tehát mondjuk 50 és 60 éves kora között lemondott a királyi címről, és a fiára hagyta, hogy mostantól fiam, te irányítsd az országot. A király, az előző király rengeteg egyéb dolgot csinál, sporttól, alapítványokat kezel, és így tovább, de úgy gondolja, hogy a fiatalabb generációnak meg kell adni a lehetőséget, hogy ne járjon úgy, mint Károly herceg Angliában, és átadják nekik a hatalmat, és ez egyelőre jól működik.
Úgy tűnt egy fotón, hogy a királyság, mint olyan nem azonos fogalom az általunk mesebeli királyságnak gondolt, mondjuk angol vagy svéd királysággal. A király például Butánban, ahogy láttam, egy viszonylag kis házikóban lakik.
Igen, a király, én ezt az 5. királyt, hát nem találkoztam, mert az 5. királyról tudok részletesebben mesélni, mert ő volt uralmon, amikor mi ott jártunk, és még most is. Tehát igyekszik egy normális, hétköznapi, de okos és szerény ember képét kelteni, anélkül, hogy nagyon példamutató lenne, és a király népszerűsége nagyon nagy. Tehát semmilyen európai politikus nem mondhatja el magáról, hogy őt a lakosság 80 vagy 85 vagy 90%-a tiszteli és felnéz rá. Minden kisebb étteremben az 5 király fényképe van, amikor a mostani király megházasodottak, az ifjú pár fényképe került föl, tehát tényleg széles körű ismertségben van része.
Milyen döntéshozási folyamatokban vesz részt bármelyikben egyáltalán?
Az első 4 királynál tényleg a király hozta a döntéseket, és a 4. király, amikor lemondott az 5. javára, akkor ugyanazzal a döntéssel egy parlamentet is létrehozott, tehát most a második parlamenti ciklus folyik, és nem sokára véget ér. Ezzel a királynak a jogai lecsökkentek, és a parlamentre átszállt a jogok egy része. Ezt a demokráciát a parlament is, és a nép is még kóstolgatja, tehát hogyan működik egy választás, mi az, hogy tüntetés, milyen jogaim vannak ennek kapcsán, ez még egy kialakuló félben lévő.
Vannak tüntetések?
Hát egy már volt. Én egyről hallottam.
Miért lehet, hogy lesz tüntettek, még. Vagy miért?
Erre sajnos nem emlékszem.
De az emberek nem látszanak elégedetlennek azzal együtt, hogy tudomásom szerint nagyon szegények.
Az emberek alapvetően elégedettek, főleg azok, akik vidéken laknak egyébként. Tehát a fővárosban...
A fényképeket csupa mosolygó.
Igen, a vidéken mindenki mosolyog, és annak ellenére, hogy esetleg a háza nem jó szigetel, vagy szűkös az az évi krumplitermés, alapvetően boldogan élnek. Ebben szerintem szerepe van annak, hogy nagyon alacsony a stressz és a futási, sietési szintjük. Másrészt a népsűrűség jóval kevesebb, mint Nepálban, ahol rengetegen laknak, 30 millióan, és ahol rengeteg turista is beözönlik, a turistáknak mindent megtesznek pénzért, tehát eladják magukat különböző szolgáltatásokért, például az Everest megmászása fejében. Bhutánban nagyon kevés a turista, és ügyelnek arra...
Ez egy biztos gyönyörű ország.
Gyönyörű, de van egy szabály, vagy egy kvóta, hogy évente mennyit turistát fogadnak.
És pedig ez előnyös lenne a számukra, hiszen hoznák a pénzt, de ezek szerint náluk nem a pénz a fontos. Azt hallottuk, ez nem az első alkalom, hogy erről hallok, hogy Bhutánban egy egészen váratlan és érdekes döntés született néhány évtizeddel ezelőtt azzal kapcsolatosan, hogy az ő életük minőségét nem pénzben mérik, hanem boldogság egységekben. Van egy nemzeti boldogság hivatal? Vagy tanács?
Igen, van egy nemzeti boldogság bizottság, ami egy mondjuk úgy, hogy minisztériumok mellett vagy fölött álló egység, aki különböző terveket vagy ötleteket, ha hozzá kerül, akkor jóvá hagy. A mi projektünk is átment egy ilyen szűrésen, hogy ők jóvá hagyják-e, hogy mehetünk, vagy sem.
Hogy a boldogsághoz hozzájárul-e?
Igen, hogy ez javítani fogja az ország boldogsági szintjét, és úgy tűnt, hogy igen, tehát mehettünk mérni. Ezen kívül van egy fontos kérdőív, ahol az emberek boldogságát rendszeresen megmérik. Rajta van az interneten, meg lehet keresni, egy elég hosszú kérdőív, és... Nem szeretnék most semmit kiemelni belőle.
De azért mégis kéne egy-két pontot, vagy szempontot.
Jó, egy példát. Azt hiszem, volt egy ilyen kérdés, hogy a tehenednek elég takarmánya van-e évközben. Ez egy kérdés, ha nem tudom, több tíz vagy több száz kérdés közül. Tehát tényleg olyan praktikus dolgokra koncentrálnak, ami az ember kényelmét és megélhetését méri, és nem azt, hogy mennyi pénze van a bankban vagy a párna alatt, hanem egyáltalán...
Ilyen kérdés nincs is.
Nem olvastam végig, mert azt hiszem 720 kérdés volt.
Mindenkinek kell válaszolnia?
Sajnos se tudom pontosan. De rendszeresen mérik, és ezt a szintet
komolyan veszik. Nem viccből nevezik úgy, hogy a boldogság, nemzeti boldogság intézet.
Nem, és vannak még ilyen szabályok, például az egyik alkotmánypont, hogy az ország legalább 70%-a erdővel legyen fedett. Ami azért szép teljesítmény, mert az ország egy része már olyan magasan van, hogy nincsenek erdők, és mégis a többi része megoldják, hogy most éppen 74%-os az erdő lefedettség. Tehát a természet tényleg gyönyörű, és több helyütt érintetlen, és az emberek ázsiai szinthez képest jobban vigyáznak, hogy igyekeznek vigyázni arra, hogy ne legyen mindenhol sok szemét. Műanyag zacskókat nem adnak a boltokban, persze műanyag üvegből iszunk, tehát azért itt is van még mit felülni, de odafigyelnek valamilyen szinten. Nepálhoz képest sokkal jobban odafigyelnek.
Miből élnek?
A vidéki emberek nagy része vagy önellátó, vagy a területén megtermelt takarmányt eladja, és ebből vígan megél.
Vígan megél?
Igen, tehát...
Alacsony igényszinten nyilván.
Alacsony igényszinten, de van mobiltelefonja, mobiltelefont föl tudja tölteni akár napelemmel, akár hálózati árammal.
Van napeleme? Ez is szokásos?
Igen, tehát van olyan ház, ahol nincs áram, de van napelem a mobiltelefont föl tölteni. Elegendő fája van fűteni, állatainak takarmánya, állathúsát eladja, krumplit Indiába eladja, tehát igazából így jól el van. Az egészségügyi ellátás ingyenes, az iskola jó ideig ingyenes, tehát igazából nincsenek nagy kiadásai, a betevőfalatot kell megtermelni. Vannak, akik szállítással foglalkoznak, akár személyszállítással, akár teherszállítással.
Milyenek az utak?
hosszú, kanyargós és lassúak. Tehát átlagosan 30 km per órával tudtunk haladni. És
hány kilométert tettek meg?
Hát naponta igyekeztünk 200 fölött teljesíteni, tehát 200-250, attól függ, hogy mennyi munkánk akadt.
De hát ez sok
órába. Tehát ez nagyon fárasztó volt, inkább pszichológiailag, mint fizikailag, hogy csak ülünk, tekergünk az utakon, jobbra-balra, napsütésben, hóesésben, éjszaka. Tényleg ez lelkileg, ha arra gondolok, most megint menjünk Bhutánba mérni, akkor az egyik első gondolatom az lenne, hogy úristen, megint az utakon senyvedni, az megpróbáltató.
Nepál és India, ugye határosak Bhutánnal. Azt is tudjuk, hogy mind a két országban erre már az imént említést is tett, nagyon nagy a népsűrűség. Az nem merült fel, hogy esetleg átköltözzenek Bhutánba, akár Indiából, akár Nepálból, hogy ott kényelmesebben elférjenek?
Ez egy nagyon bonyolult kérdéskör, és szeretném röviden és objektíven összefoglalni. Utána lehet olvasni az interneten. Volt erre kezdeményezés. Nepáliak egy része elkezdett betelepülni Bhután déli lejtősebb részeire a 20. század második felében.
Tehát nem olyan régen.
Nem olyan régen, és ez olyannyira felgyorsult, hogy a nepáli betelepülők száma kezdte meghaladni, és azt hiszem, hogy egy ponton meg is haladta a bhutáni őslakosok, bhutániak számát.
Ami hát nem volt nehéz, mert olyan kicsi a...
Nem volt nehéz, de mégis képzeljük el, hogy Magyarországon hirtelen 10 millió más nemzetiségű ember lakik, mondjuk 20 év leforgás alatt. Ez egy komoly kérdést vet fel, egyrészt a megélhetés szempontjából, hogy mindenkinek lesz elég vetevő falatja, másrészt pedig abból, hogy hogyan fogják a bhutáni tradíciókat megőrizni. A nyelveket, a szokásokat, és egyáltalán hogyan fog ez a két népcsoport együtt élni?
Ez nem ugyanaz a kérdés, félreértés ne essék, mint ami ma az Európába menekülőkkel kapcsolatosan felvetődik, bár van köze hozzá, másként kell nézni, azt gondolom.
Igen, de Nepálban nem volt se háború, se semmilyen fegyveres konfliktus, mégis a népvándorlások volt a történelemben rengeteg más népvándorlás, és nem kell sokat kutakodni, hogy a világ bármelyik részén erre példát találjunk. Ez a Nepál Liak Bhutánba települése, ez úgy végződött, hogy a bhutániak a saját hagyományaikat megőrzendő hoztak egy törvényt, hogy akinek a nagyszüleje nem bhutáni származású, az legyen szíves távozzon az országban és menjen haza. Úgy tudom, hogy nagyon kevés áldozattal, de mégis ezt a katonaság és a rendőrség ezt a törvényt foganasította, és a nepáliak egy része távozott. A másik része pedig ott maradt, mert nem volt rájövényes a törvény, és előbb-utóbb asszimilálódott. Tehát Bhután déli részén laknak olyan nepáli származású családok, akik magukat bhutániaknak tekintik, de főleg nepáliul beszélnek. Bhutáni állampolgárok beszélnek az egyik bhutáni nyelven is jó esetben, ugyanúgy indítottak különböző vállalkozásokat, éttermet. Tehát ma már
ez a probléma... Ellenségeskedés nincs köztük.
Ellenségeskedés nincs, de... Azt sem mondhatjuk el, hogy mindenki nagy barátja a másiknak. Tehát vannak olyan bhutániak, akik nem mennek nepáliak által üzemeltetett étterembe. De nincsen fegyveres konfliktus, ezek az asszimilálódott nepáliak ugyanolyan ellátásban részesülnek. Ugyanakkor azok, akik Nepálba visszatértek a 80-as években, azok egy része menekültáborban élt, a nepáli kormány erősen megorolt a bhutániakra, ennek volt nemzetközi visszhangja is. Tehát egy nagyon komplex kérdésben, egy viszonylag kevés áldozattal és némely szempontokból vitatható megoldás született, és tényleg kérem, hogy akit ez a téma érdekel, az olvasson utána, hogy milyen szempontok, élmények és kalandok és kihívások nehezettek a kormányra, az emberekre, a különböző népcsoportokra. Azt kell mondjam, hogy a mai szinten ez az egyszerű utazó számára nem látszik.
Tehát ami mi a másik nagyon kereszt, igen. Tanulságos, hogy megoldható valamilyen szinten. Ezek szerint még az ilyen nehéz kérdés
igen.
is. Beszélhetünk-e a múltról? Uh-huh. Honnan és miből származott ez a fajta érdeklődés? Ugye édesanyjáról tudni lehet, hogy kiváló műfordító, tanár, ragyogó képességekkel olyan könyveket szerkeszt, amelyek Magyarországon egyedülállóak, az orosz nyelvnek a legjobb tudója, és azt is tudom, hogy volt egy neves és kiváló nagypapája, aki pedig a számok világában volt nagyon otthon, Magyarországon, Hetényi István. A család ahonnan jött, milyen szempontból ágyazott meg mindannak, amiről mostanáig beszéltünk, ennek a fajta érdeklődésnek?
Nagyon szívesen beszélek, nem tudom, hogy pontosan hol kezdtem. Azt gondolom, hogy a család annyiban ágyazott meg ennek, hogy jó nevelésben és oktatásban volt részem, tehát odafigyeltek, hogy hova járok iskolába, miket tanulok, gyerekként másokat olvastam.
Volt valamilyen irányítottság, hogy milyen szakma nem. Az, aminek örülnének, hogyha azt tanulnál?
Teljes szabadságot kaptam és élveztem ebben, és nyilván volt arról szó, hogy a családban más mivel foglalkozik, és az ősöknek milyen szakmája volt, de semmifajta nyomás vagy kizáró ok nem fordult elő, nem említett senki ilyesmit, és azt hiszem, hogy ez nagyon jó volt. Tehát úgy gondolom, hogy egy értelmes fiatal, aki gimnázium végén, egyetem elején el tudja dönteni, hogy neki mi az érdeklődési köre, és
kisgyerekkorában még nem voltak ilyen
elképzelések? Hát 6 évesen nem tudtam, hogy mi az a geofizikus.
Azt gondolom.
Az első kapcsolat szeretném a Földhöz megemlíteni, vagy feleleveníteni, akkor azt hiszem, hogy a Werner regényeket említeném, amelyeket 9-10 évesen olvastam elég nagy számban, és egy párat több szöri olvasásnak is alávetettem. Tehát lehet, hogy ez befolyással volt arra, hogy engem érdekeltek a kontinensek, a földrészek, a vulkánok, a tengerek, és egyéb természeti, akár kitalált, akár valós élmények, amikről Werner Gyula írt. Aztán volt később ez a tájfutó közeg, ami segített a gimnáziumban kiváló matematika és fizika tanárom.
Nem,
a hegymászás nem nagyon vonzott. Egy párszor voltam hegyet mászni, de nekem az, hogy az erdőben valaki szabadon, tájékozódási futás közben szabadon mozoghat, bármerre mehet, és maga találja meg azt az ösvényt és utat, ami a következő kontrollponthoz vagy eredményhez vezet. Ez talán stílusában hasonlít egy kutatópályához, és ez szintén egy nagy élmény az életemben.
Svájc. Nagyon más hely, mint Magyarország. Nem nagyon sokat jön haza a tudomásom szerint. Az nem merült fel, hogy haza költözzön. Most a szónak kicsit patetikus értelmében.
Felmerült, és rendszeresen felmerül. A feleségem is magyar, és a gyerekekkel otthon csak magyarul beszélünk. A Magyarország a költözésnek a nehézsége, hogy ha én geofizikusként, kutatóként szeretnék itt dolgozni, akkor a lehetőségek viszonylag szűkek lenne lehetőség, és egy ideig például az akadémia lendület programjával lenne lehetőség, hogy én pályázzak, és egy ideig itt geofizikusként a családommal megérjek.
Hiszen fantasztikus publikációi vannak, a Science magazinban láttam, hogy megjelent kiváló cikke, de más neves és világhírű tudományos lapokban, úgyhogy gondolom, hogy nagy örömmel fogadnának egy ilyen szintű kutatót.
Igen, győzködtek az itthoni geofizikus kollégák, hogy pályázzak, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, de a lendület program végén egy idő után az ember szintén visszaáll arra a fizetési szintre, ami mindenki kap, és egyébként jobb is, hogy mindenki hasonlót kap, és nincs kiemelkedő hosszú távon, mert azt hiszem, hogy feszültségekhez vezetne, de abból úgy gondolom, hogy nagyon nehéz Magyarországon két gyerekkel megélni.
Milyen kár?
Nagyon nagy kár, és itt vissza lehet térni 2004-es naív álmokra, hogy majd az EU-ba belépve milyen jól fogunk itt kutatóként működni Magyarországon. Sajnos az alapkutatásra úgy gondolom, hogy minden erőfeszítés ellenére a mai állapotban sem fordít eleget Magyarország, és azt hiszem, hogy a rendszerváltás óta erre nem volt soha elegendő pénz, hát mindig lehetne még többet és még jobban kiemelkedni. Mérhetjük ezt a GDP százalékában, és mérhetjük ezt abszolút mérőszámokkal is.
Boldogság GDP-ben nem mérhetjük.
Igen. Az alternatíva az az, hogy az ember mást dolgozik, vagy más szakmát választ, mint amit tanult, és mint amit eddig végzett, és ez valamilyen szinten egy áldozathúzás lenne is. Eddig úgy érzem, és a családdal úgy éreztük, hogy ennek még talán nincs itt az ideje. Lehet, hogy egyszer eljön, meglátjuk.
Hetényi György volt a vendégem a Dobszerdában. Nagyon köszönöm, hogy eljött. Remélem, hogy a hallgatók örültek, hogy valami egészen másba avattuk be őket, mint amiben a Dobszerdában megszólalók szoktak. Most már tudjuk, egy kicsit tudjuk, hogy a földrengések honnan, miből származnak és hova vezetnek.
Köszönöm szépen a meghívást.
A műsorunkat akkor is meghallgathatják, hogyha nincsen adásban, a www.clubradio.hu weboldalon, vasárnap délben pedig az ismétlésben 12-kor. A mai műsorban Bulgárral segített, köszönöm a hallgatók figyelmét. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt, viszont hallásra.
Da da din 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 da da